Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A veszprémi Szent Anna kápolnában mutatott be hálaadó szentmisét Udvardi György veszprémi érsek mindazokért, akik idén tavasszal szerepet vállaltak a Passió Misztérium játékban. A közös ünneplés célja a köszönet kifejezése mellett az volt, hogy a feltámadás fényében még mélyebben rátekintsenek szolgálatuk értelmére és saját életükre. Prédikációjában az érsek a húsvéti idő szentírási szakaszain és könyörgésein keresztül világított rá arra a kegyelmi valóságra, hogy a megváltás műve az embert az eredeti méltóságánál is magasabbra emeli. Nem csak bűneink megbocsátásáról van szó, hanem arról, hogy Isten visszaállítja és új értelmezéssel ruházza fel az atya és gyermekei közötti kapcsolatot, életet és küldetést bízva ránk, az örök élet tanítását, fogalmazott Udvardi György. Négy napos gyermekvédelmi szabad egyetemet rendezett az Ágota közösség. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltatója és az Ágota Alapítvány, vagyis az állami gondoskodásban élő és veszélyeztetett fiatalok támogatásáért alapítvány által közösen szervezett négy napos szakmai rendezvényen 2500-an vettek részt. A szakmai rendezvény minden évben aktuális témák megvitatására hívja össze a szakmai közönséget. A közös cél a világnézeteken egyházi és állami szférán átívelő együtt gondolkodás a magyar gyermekvédelem helyzetéről. Karikó Katalin életéről és kutatásairól nyílt kiállítás a Josefinumban a Bécsi Orvostörténeti Múzeumban. Markus Müller, a múzeumot fenntartó Bécsi Orvostudományi Egyetem rektora úgy fogalmazott, Karikó Katalin a tudomány ikonja és egyben egyedülálló példaképe a kitartásnak. Egy rendkívüli pénzügyi alap létrehozását sürgeti a Mi Hazánk az áprilisi fagykárok miatt a magyar gyümölcságazat megmentése érdekében, közölte a párt alelnöke. Apáti István elmondta, az elmúlt 50 év legnagyobb tavaszi fagykárát szenvedte el a magyar gyümölcságazat idén áprilisban. A létrehozandó pénzügyi alapból nem extra jövedelmet biztosítanának a gyümölcstermelő gazdák részére, hanem a jövő évi beinduláshoz szükséges minimális összeget, emelte ki. Ismét együtt lesz látható péntektől Munkácsi Mihály Krisztus trilógiája a Debreceni Déri Múzeumban, miután a Golgota című festményt a fővárosból visszaszállítják Debrecenbe. Jelentették be a város és a múzeum vezetői. A múzeum Munkácsi termében tartott tájékoztatón. A Golgotát tavaly ősszel szállították át Budapestre a Szépművészeti Múzeumba, ahol a nagy sikerű Munkácsi kiállítás részeként tekinthették meg az érteklődők. Angi János, a Déri Múzeum igazgatója hozzáfűzte, a Golgota szerdán érkezik meg Debrecenbe, majd egy daruval emelik be a múzeum épületébe. Ezt követően egy éjszakát pihentetik és csütörtökön helyezik el a Munkácsi terem falán, szemközt a Krisztus Pilátus előtt című képpel. Több mint 2 millió forintért kelt el az egri csillagok dedikált példánya az antikvárium.hu árverésén. Az 1909-ben megjelent kétkötetes dedikált példány azon az aukción kelt el, amely vasárnap este zárult. A dedikált könyvek árverésén több mint 200 tétel szerepelt, a legtöbbet, mintegy 2,2 millió forintot az egri csillagok harmadik kiadásáért fizettek, közölte az esemény kommunikációjával megbízott ügynökség. Felidézték, hogy Gárdonyi Géza minden újabb kiadást megelőzően dolgozott a szövegen, az 1909-es kiadás adta meg a közel végleges felépítést. Ugyanezen az aukción József Attila 1932-ben megjelent Külvárosi éj című kötetének eredeti és dedikált példánya 710 000 forintért, Karinti Frigyes Így írtokti című kötete 465 000 forintért, Herman Otto Ősfoglalkozások című 1898-ban megjelent könyve 420 000 forintért, míg Tóth Árpád Lomhagályán című kötete 405 000 forintért kelt el, közölték. Végül az időjárásról. Változóan felhős idő mellett az ország délnyugati felén és az északkeleti tájakon várható több-kevesebb napsütés. Főként hazánk északkeleti felén fordulhat elő zápor, zivatar. Estére csökken a csapadékhajlam. Viharos széllökések zivatarok környezetében is előfordulhatnak. A sokfelé élénk északi északnyugati szelet nagy területen kísérik erős, néhol viharos lökések. Általában 14 és 20, míg késő este 7 és 14 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk. Híreinket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Emlékezzünk meg Belon Gellért püspökatyáról, aki sok írásával gazdagította a katolikusok hitéletét. Füzesabonyban született, a Miheves megyénkben 1911. szeptember 24-én. Pécsett halt meg 1987. május 23-án. A gimnáziumot Debrecenben, Kecskeméten és Kalocsán végezte, a teológiát pedig Budapesten. 1934. június 17-én szentelték pappá Kalocsán. Rövid káplánsága után egy-egy évig Budapesten és Kalocsán teológiai tanár volt, azután jöttek a kommunizmus évei. 1959. szeptember 23-án Eliszi címzetes püspöki kinevezést kapott, de a kommunisták hallani sem akartak róla. Fölszentelését sem engedélyezték. Így lett aztán Miske János Halma plébánosa. 1982-ben pécsi segédpüspök. Április 12-én szentelhették fel Esztergomban. Ekkor már nagyon beteg volt. 1987. március 6-án pápai felmentéssel nyugalomba vonult, hiszen elmúlt 75 éves. Istenbe merült és Istennel egyesült, kereszthordozó életét tükrözik, csodálatos szép imádságai, amelyeket Imádkozzál címmel nem egyszer megjelentettek. Kezdetben nem ismerték közölni a könyvben, hogy ki ennek a szerzője. Bibliai elmélkedéseiből idézünk most. Jöjjön el a te országod, nem a miénk, hiszen mi a legfölségesebből is csak nevetséges figurát tudtunk csinálni, de a tiéd jöjjön el, atyánk, amely az igazság, az öröm és a béke országa. Uram, amit szent fiad birtokolt, azt várjuk. Amit egyedül csak ő adhat meg, azt reméljük. Amit mi legnemesebb törekvéseinkkel is csak megcsúfolni tudunk, azt sóvárogjuk. De szabadíts meg a gonosztól. Kiveti ránk a sátán is hálóját, és édes mérge bekever a világ dolgaiba, és elsodor bennünket a test kívánságaiban, égő vágyjal, a szemek kívánságaiban, a vagyon igézetével, az élet kevésségében, a hatalom és gőg szenvedélyével. Sokszor még jóságunk és erényeink mögé húzódva, a világosság angyalának köntösében is romlásba visz bennünket. Beképzeltség, az önhitség, a lenézés és ítélkezés süllyesztőiben. Ó, Uram, adj mértéktartást mindenben, és a Szentlélek által öntsd belénk az Úr félelmének szent ajándékát, hogy ezzel közelítsünk a világ dolgaihoz, és hogy azokból ne igényeljük magunknak csak éppen a legkevesebbet, amit éppen hasznunkra és épülésünkre rendeltél. A testből is, a vagyonból is, a hatalomból is, de a vallásosság külső megnyilatkozásaiból is. Megemlítjük kiváló írásait, amelyek könyvalakban is megjelentek. Első helyen említem Imádkozzál című imakönyvét. Tartalma, elmélkedések leggyakoribb imáinkról, hiszek egyről, mi atyánkról, üdvözlégyről, azután Krisztus lelke szentelj meg engem, és így tovább, hit, remény, szeretet erényeiről. Másik könyve Jézus lelkülete. Csodálatosan szép olvasmány. Aki bele akar tekinteni Jézus lelki világába, már amennyire ez ember számára lehetséges, az olvassa lassan, figyelmesen a szebbnél szebb elmélkedéseket Jézus belső lelki világáról. a Bibliai Elmélkedések című könyve összegyűjtött dolgozatait tartalmazza. A Szentírást úgy olvasta Bellon Gellért, hogy szinte látta azt, ami történt, azokat az eseményeket, hallotta azokat a szavakat, amik ott elhangzottak. Ezért írt ilyen címen egy könyvet, Ellesett pillanatok. A Szentírásból leste el ezeket a csodálatos pillanatokat, amiket nagyon szépen fejteget, magyaráz. Ez utóbbi könyvéből, az Ellesett pillanatok című könyvéből olvasok föl egy részletet, nem teljes egészében, csak kiragadva néhány mondatot. Az elmélkedésnek címe Lelkünknek lelke. Arany János oly szépen vezeti be egyik balladáját. Szép pirosabb pünkösd reggel, mintha tűzzel, szentlélekkel, mennyföld tele volna. E lélekkel való telítettség ott rezdül lelkünkben minden pünkösd reggelén. De ki tudja szavakban kifejezni, hogy mi ez? A Szent Háromság személyei közül az Atyát segíti megsejteni egy jó apának, anyának képe, aki gyermekeiért mindenre képes. A Fiúistent közel hozza hozzánk a gyermeki érzés, ami felnőtt korunkban is felfelfakad, mint vágyódás az örök gyermekség után. De a Szentlélekről a legnagyobb elmék is csak azt mondják, kifejezhetetlen, kimondhatatlan, fölséges. De azért nem kell lemondanunk a megismeréséről. Ahogy földi apánkról, az Atyára, a gyermekség érzéséből a Fiúra, úgy a lélekből, a Szentlélekre kapunk sejtelmeink számára eligazítást. A nyelv szelleme csodálatos képpen ahhoz a lélekhez vezet, aki Krisztus lelke is volt, Jézust ugyanis Isten fölkente Szentlélekkel és erővel. Ezért görögösen Krisztusnak, fölkentnek nevezzük őt, Jézust. Jézus a názáreti zsinagógában magára vonatkoztatja Izaiás próféta szavát, az Úr lelke rajtam, ő küldött engem, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a raboknak és a vakoknak megvilágosodást, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus az utolsó vacsorán a Szentlélekről beszélve ezt mondta, megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit hirdet nektek. Azt teszi tehát bennünk, amit Jézus tett velünk, és amire Jézus kért, hogy mi is tegyük. A Szentlélek meg akar óvni bennünket attól, hogy kegyetlenek és kőszívűek legyünk. Megszünteti a lelketlenséget. Azt akarja, hogy az életbe belevigyük a szeretet és az odaadás lelkét, vegyük lelkünkre fele barátaink sorsát. Éljünk szeretetben és békességben egymással, mint akiknek egy a szíve, s akiket egy lélek jár át. Legyünk Jézus példájának utánzói, evangéliumának olvasói és követői. Nem fél, negyed vagy tized keresztények, esetleg csak névlegesek, akikbe hálni sem jár a Szentlélek, hanem akik testestül, lelkestül részt vállalnak Jézus egyházának evangéliumi küldetésében. Éppen ezért hívni kell, hogy lelkünk lelke legyen. Hívjuk imáinkhoz, munkáinkhoz, örömeinkhez, bánatunkhoz, de gyászainkba, fáradtságunkba, küzdelmeinkbe is hívjuk. Hívjuk mi is az évezredes himnusszal, jöjj Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességet sugarát. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Mosd meg, ami szennyezett, asszúságra hincs vizet, orvosold a sebb helyet, símogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd ki tévelyeg. Szeressük nagyon Szentlélek énekeinket, a Hozsanna ima könyvben a 97-es énektől kezdődően a 103-as énekig mind szebbnél szebb Szentlélek himnusz. Talán leggyakrabban énekelt énekünk a 259-es ének. Jöjj Szentlélek Úristen, árazd reánk teljesen, mennyből fényességedet, mennyből fényességedet. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a testről és lélekről elmélkedik.
Épp testben, épp lélek, tartja a híres ókori szólás. A híres mondás a Krisztus utáni első-második században élt római szatíra írótól, Decimus Junius Juvenalistól származik, aki minden darabjában egy-egy fő kérdése témára kereste a választ. A 10. szatírában, melynek a témája miért imádkozzunk az Istenekhez, olvasható az alábbi sor: Orandum est ut sit mens sana in corpore sano. És azért kell imádkozni, hogy egészséges legyen a lelkünk az egészséges testben. A latin mondat utolsó 5 szava idővel önálló életre kelt, és szinte már csak ezt idézik. Magyarul épp testben, épp lélek. A görög filozófia szerette a hármas felosztást, vagyis az ember testből, pszichéből és lélekből áll. A testnek a betegsége, azt ismerjük, hiszen a testi betegséggel megyünk orvoshoz. A pszichének is vannak betegségei, akkor is orvoshoz, pszichiáterhez megyünk, vagy pszichológushoz, de az is meg tud betegedni. A lélek betegsége, mivel a lelket az Isten teremtette, az Istennel való kapcsolatnak az eszköze a lélek, ezért a lélek betegsége a bűn, a halálos bűn. Ezért a lelket az Isten tudja meggyógyítani. És amikor imádkozunk, amikor kérjük, hogy gyógyuljunk meg, mindenképpen kérjük a léleknek a gyógyulását. És a lélek egészsége, azt úgy is mondjuk, hogy valaki igaz ember, az életszentség útján jár, valaki szent életet él, mert szereti az Istent, és őt követi egész lényével. Persze ez kiad a pszichére és a testre. Ezt a hármat nem lehet egymástól elválasztani. Valaki úgy fogja fel, hogy a testnek a betegsége váltja ki a pszichének és a léleknek a betegségét. De persze lehet más irányból is nézni, valakinek a gondolkodás módja olyan, hogy elég önromboló, vagy rossz az önképe, vagy elég negatívan gondolkodik a világról, értékekről, és ezért az a rossz gondolkodásmód, és persze ez érzelmekkel is jár, ez hat vissza a testre, és akár a lélekre is. Vagy valakinek súlyos bűnei vannak, és ez is visszahat a testre és a pszichére. Mi egy egység vagyunk, az egész lényünk egy egység. Az Isten így teremtett meg bennünket, ezért ezeket nem lehet külön választani. Amikor nézzük a testnek a jelzéseit, akkor azért rá lehet kérdezni arra, hogy a test, a testi betegség, az mit üzen nekünk. Varga László püspök atya mondta, az Isten mindent megbocsát nekünk, a testünk azonban semmit. Érdekes ez a mondat, bárki bármilyen bűn követel. Lehet, hogy a halálos ágyán bánja meg, de az Isten minden bűnt megbocsát. Aki tiszta szívből bánja bűneit, az Isten mindent megbocsát. A testünk másképp működik. Persze nem beszélünk megbocsátásról, ilyen értelemben, hogy egy személy bocsát meg a személynek, de ha valaki az egészségét tönkretette, persze egy ideig lehet, hogy még vissza lehet állítani az egészséget, de egy szent után már nem. Valaki végérvényesen úgy élt, hogy olyan következményei vannak, amit nem lehet visszafordítani, akár halálos következményei is lehetnek. Valaki belehal abba az életmódban, ahogyan élt. Ezért az Isten mindent megbocsált, a testünk azonban semmit. Az is egy érdekes kérdés, hogy nem csak az, hogy az emberek miért lesznek betegek, hanem hogy az egészséges emberek miért teszik magukat tönkre. És itt persze megint előjön a pszichés, a gondolkodásmód, ki hogyan gondolkodik az életről, önmagáról, másokról, az élet értelméről, magáról, az Istenről. Ez alapvetően meghatározza a gondolkodásmód, megint az érzelmeket, az érzelmek kihatnak a testre, és persze mindig ott van a lélek. Amikor valaki beteg lesz, mindig felteszi a kérdést, de hát miért? Miért én? Miért most? Miért a rák? Miért kell fiatalon meghalni? Valaki miért halt meg, hiszen egészségesen élt. A másik meg olyan egészségtelen éli az életét, és most már ki tudja, 80-90 éves, és nincs semmi különösebb baja. Mire tanít meg bennünket a betegség? Vagy mit üzent nekünk? Az emberek, különböző filozófiák, vallások különböző módon értelmezik a betegségeket. A nyújt szerint mi magunk váltjuk ki a betegséget. Ez a gondolkodásmód szerint a testi betegségeinket egyedül a lélek okozza, és a gyógyulását is egyedül a lélek tudja megadni. Vannak olyan felfogások és keresztény embereknek a felfogásai, akik azt mondják, minden betegség az Isten büntetése. Ez különböző Ószövetségben volt nagyon erős ez a felfogás, ha valaki beteg, akár leprás, vak, bármi baja van, az ő vagy a szülevő családnak a bűneit az Isten megverte, és ezért van a betegség. De gondolkodnak úgy is, hogy ilyen biofizikai zavar. Vagy például a reinkarnációs modell, akik lélekvándorlás vallják, a negatív karma következménye. Vagy egyfajta illúzió, ezt a gnoszticizmusok vallják. Vagy például a buddhizmus azt mondja, hogy a világhoz hozzátartozik, nem lehet kikerülni. Azonban a meditációval meg lehet szabadulni az egótól és ezáltal a szenvedéstől. Csak néhány gondolat, hogy ki mit tart a betegségről és annak az okáról. Azonban a betegség az misztérium. Van, amikor egyértelműen kiszámolható, az orvos mondja is, ha nem hagyja abba a cigarettát, az italt, ha nem fogy le, ha nem mozog, ha nem él egészségesen, ha ilyen sok stressz ez az életében, akkor ez és ez lesz a következménye, ami már mérhető is elkezdődött. Valamikor elég könnyen kiszámolható, hogy az életmód hogyan válik betegségé, vagy a gondolkodásmód hogyan válik életmóddá, az életmód pedig hogyan válik betegségé. Azonban van, amikor egyszerűen nem értjük, hogy miért. Amikor valaki egészségesen él, soha nem dohányzott, és mégis például tüdőrák betegségben szenved. Más meg cigarettázik, és neki meg nincsen semmilyen baja. És akkor ő miért lett beteg? A betegség az misztérium. Nemes Örön atya, aki Japánban volt 44 évig misszionárius, őnek is volt rákos betegsége. És ő mondja azt, hogy amikor megkapta a betegséget, először úgy nem is akart élni. Nem is foglalkozott vele, ha meg kell halni, akkor meg kell halni. Nem is akart először, hogy segítsenek neki. Azonban elkezdett gondolkodni azon, hogy ezzel a betegséggel most mit lehet tenni. Amikor a műtét előtt áll, és felvázolták neki az orvosok, hogy milyen lehetőségek vannak, akkor elkezdett gondolkodni azon, hogy hogyan viszonyuljon a rákhoz. Idézem az ő szavait, volt még egy hetem az operációig, és minden nap azzal foglalkoztam, hogy hogyan viszonyuljak a rákhoz. Ugyanazt a stratégiát követtem, amit a megbolondulásnál elmondtam. Arról, hogy rákos vagyok-e vagy sem, nem dönthetek. De hogy hogyan viszonyulok a rákhoz, arról igen. A betegségben is értéket kellett találnom. Eddig az idézet, és utána Ödön atya, hogy tud úgymond barátságot kötni a rákkal. Ez nem azt jelenti, hogy a rák az jó, de hogy hogyan tudja megtalálni a helyes hozzáállást. Megint őt idézem. Az első, hogy nem hirtelen halok meg, hogy milyen értékek vannak benne, arra válaszol. El lehet búcsúzkodni, bocsánat lehet kérni, fel lehet készülni a nagy útra. A második, hogy megértette, mit jelent, hogy a betegség misztérium. Nem szabad megkérdezni, hogy miért vagyok rákos. Eddig megint az idézet, vagyis persze fel lehet tenni a kérdést, de sokszor a miértekre, ez a miért, az Isten hol van, miért, egyszerűen nem tudjuk a választ. Mert a betegség misztérium, annyi mindenből összetevődik, itt a genetikától kezdve, hogy a környezetszennyezés, hogy milyen vegyszereket eszünk, beszívunk, az idegrendszeri sajátosságok, és ez csak néhány dolog, de egy összetett valóság, de nem tudjuk, hogy mi az. Azonban az igazi egészség az maga az életszentség, a léleknek az egészsége, a megtérés, az Istennel való kapcsolat, az ő szeretetében való élés. Mindent meg kell tenni, és az ókori mondás szerint azért kell imádkozni, hogy épp legyen mind a testünk, mind pedig a lelkünk. Hogy a testünk mennyire lesz egészséges, azt sokszor nem tudjuk. De a lélek egészségért meg tudunk tenni, az Isten mindent megbocsát, a szentségek gyógyítanak, vagyis a lelki egészség mindenki számára a maga teljességében elérhető, mert kell az én hozzáállásom, az Isten pedig minden kegyelmet megad hozzá. Ezért imádkozzunk azért, hogy teljesen egészségesek legyünk, és különösen a lelkünk eljusson az Istenben a teljes egészségre.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szabó József atya elmélkedését hallották. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató a fatimai jelenésről és Szent Rita életéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Krisztus feltámadt, alleluja!
Valóban feltámadt, alleluja!
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Ma két csodálatos eseményt szeretnénk megosztani veletek, amelyek május hónapjához kapcsolódnak. Ehhez a szép tavaszi időszakhoz, amikor a természet is megújul, és amikor a szűzanyára különösen is figyelünk. Tudjuk, hogy az évben két hónapot szentelünk a szűzanyának. Melyik hónapok ezek, Ákos?
A május és az október.
Így van, köszönöm szépen. Most május hónapja van, és május hónapja a szűzanya hónapja, és erre az ünnepre készültünk, meg készülünk, és 1917-ben, május 13-án egy csodálatos jelenésről fogunk beszélni. Először 108 évvel ezelőtti csodáról mesélünk nektek, arról, hogy hogyan jelent meg a boldogságos Szűz Mária három kis pásztor gyermeknek a portugáliai Fatimában. És milyen fontos üzenetet hozott ez a világnak. Megismerjük Lúciát, Jácintát és Ferencet, és együtt gondolkodunk el azon, hogy mit üzenhet ma nekünk a szűzanya. Ezután pedig egy nagyon különleges szent életébe pillantunk bele, Szent Ritájéba, akit a lehetetlen ügyek szentjeként ismernek. Az ő története megtanít minket arra, hogy hogyan lehet szeretettel, imával és kitartással legyőzni még a legnehezebb élethelyzeteket is. Hallottatok-e már a fatimai jelenésről? Tudjátok-e, hogy kik voltak azok a gyerekek, akik látták a szűzanyát? Tamás.
Lúcia dos Santos és két unokatestvére, Jácinta Mártó és Ferenc Mártó.
Igen, köszönöm szépen. Ki volt a legidősebb?
Lúcia volt a legidősebb, 10 éves volt pontosan.
Igen, és a többi két kis gyermek?
Ferenc 9, Jácinta pedig csak 7 éves volt.
Igen. Ők hárman voltak, akiknek a szűzanya megjelent. 1917-ben, május 13-án, épp a falu közelében, a Kovada Iria nevű dombon legeltették a juhokat, amikor egy nagy fényességet láttak. Azt hitték először, hogy villámlik, de aztán egy szépséges asszony jelent meg előttük, aki teljesen fehérbe volt öltözve. Ez az asszony a szűzanya volt, a boldogságos Szűz Mária. Mária szólt a gyerekekhez, szelíden szólt hozzájuk, és azt kérte tőlük, hogy imádkozzanak sokat a világ békéjéért. Szerintetek melyik imát mondta, melyik imát szorgalmazta a szűzanya, hogy mit imádkozzanak a gyerekek? Tamás.
A rózsafüzért.
Így van. Köszönöm szépen. Én is szoktam nektek mondani, hogy ez egy kedves imádság, és ő is kérte a gyerekeket, a szűzanya, hogy a rózsafűzért sokszor imádkozzák, mondják el. És mit mondott még szerintetek a gyerekeknek?
És azt is elmondta nekik, hogy minden hónap 13-án vissza fog térni hozzájuk meglátogatni őket.
És akkor Portugáliában, meg az egész világban mi volt, mire emlékeztek?
Háború volt.
Igen, pontosan. És a gyerekek először nem is tudták, hogy mit tegyenek, de végül azért elmesélték a történetet a családjuknak. És kérdezlek benneteket, hogy ti mit tennétek, ha megjelenne nektek a szűzanya? Elmondanátok otthon? Hinnének nektek? Ákos.
Igen, én elmondanám.
És örülnél neki, ha megjelenne a szűzanya?
Igen.
Én is örülnék, ha én láthatnám. Bizony eleinte senki sem hitte el a történetüket. Sőt, sokan kinevették, mások haragudtak is rájuk, különösen a hatóságok. De a gyerekek kitartottak, és minden hónap 13-án kimentek a dombra, akkor is, ha esett az eső, vagy fenyegették őket. És valóban Mária minden alkalommal megjelent nekik.
Mária három titkot is elmondott nekik. Az első titok egy látomás volt a pokorról. A gyerekek egy pillanatra azt látták, milyen szenvedés vár azokra, akik eltávolodnak Istentől. Ez nem azért történt, hogy féljenek, hanem hogy megértsék, milyen fontos az ima és a megtérés.
Igen, beláthattak a pokolba. Képzeljétek el, megmutatta nekik a szűzanya, hogy milyen rossz ott az embereknek az égő tűzben szenvedni, a szenvedő lelkeket megmutatta. A második titok, Ákos.
A második titok Oroszország megtéréséről és a béke fontosságáról szólt. Mária azt kérte, hogy Oroszországot ajánlják fel az ő szeplőtelen szívének, különben háborúk és üldözések lesznek a világban.
Így van, ma is aktuális Oroszország és Ukrajna háborúzik ugye egymással. Most is aktuális ez a kérés, és 1917-ben is ugyanígy háború volt a világban. És mondjuk el a harmadik titkot. A harmadik titokról annyit tudunk, hogy ezek közül a kettőt ugye már mindjárt nyilvánosságra is hozták, a harmadikat sokáig nem ismertük. Ezek a titkok proféciák voltak, különleges üzenetek, amelyek a jövőre vonatkoztak. Jázmin, kérlek szépen mondd el a harmadik titkot.
A harmadik titok sokáig rejtve maradt. Csak 2000-ben árulták el a tartalmát, és egy pápa elleni merényletre utalt. Sokan úgy gondolják, ez II. János Pál pápa 1981-es elleni támadását jelentette.
Köszönöm szépen, tehát itt a pápára vonatkozik. Már akkor a szűzanya elárulta a gyerekeknek, de ezt a titkot nem mondták el a gyerekek, csak később derült ki 2000-ben. Ahogy telt az idő, egyre többen hittek a gyerekeknek. Az utolsó jelenésre 1917. október 13-án került sor, már több mint 70 ezer ember gyűlt össze a helyszínen. Esős, sáros nap volt, de mindenki ott volt, mert Mária megígérte, hogy valami nagy csoda fog történni. Tehát, ha kiszámoljuk, május, június, július, augusztus, szeptember, október, 6-szor jelent meg a szűzanya, 6 hónapon keresztül, májustól októberig. És az októberi jelenése nagyon sok ember kiment. Mi történt ott azon az esős októberi napon? Ákos.
Ekkor történt a híres napcsoda. A jelenlévők köztük újságírók, nem hívő emberek, katonák és papok azt látták, hogy a nap forogni kezd az égen, színes fényeket árasztott, majd mintha zuhanni kezdne a föld felé. Aztán visszatér a helyére. A nedves ruhák és a sár is hirtelen megszáradt. Ez a csoda megerősítette az embereket abban, hogy a gyerekek igazat mondanak.
Így van, tehát ez volt a híres napcsoda. Olyan emberek is ott voltak, akik nem hittek Istenbe, de elámultak, és akkortól kezdve tudták, hogy tényleg megjelent a szűzanya, mert egyik pillanatról a másikra minden megszáradt, és olyan nagy fényesség árasztotta el a földet, hogy ezt a napcsodát még máig is emlegetjük. Ti elhinnétek, ha ilyen napcsodát látnátok? Tamás.
Hát én először azt hinném rá, hogy ez egy napkitörés.
Igen.
De miután felszárad minden a ruha, mindenhol, utána már rá lehet jönni, hogy ez nem napkitörés volt, hanem valami csoda.
Valami isteni csoda, így van. Akkor elgondolkoznál, hogy lehet, hogy ezt a Jóisten tette, vagy a szűzanya. Mit gondoltok, mit akart üzenni nekünk a szűzanya ezzel a csodával?
A fatimai jelenések üzenete ma is aktuális. Mária azt kérte, hogy naponta imádkozzunk a rózsafűzért, tartsunk bűbánatot és imádkozzunk a békéért. Hiszen ma is vannak háborúk, és sok ember szomorú, haragos vagy elkeseredett. A gyerekek példája azt mutatja, hogy Isten a legkisebbeket is fel tudja használni nagy dolgokra, ha eléggé nyitottak rá.
Így van. Ti is lehettek kis fatimai küldöttek. Pont itt hárman vagytok a stúdióban, és hárman beszélgetünk itt, és hogy mi lenne, hogyha most nektek is megjelenne a szűzanya. És ha ti is, meg én is minden nap imádkoztok, ha békét visztek az iskolába, az otthonotokba, ha szeretettel szóltok másokhoz, akkor ti is Mária békéjének hordozói lehettek. És ne feledjétek, a rózsafűzér egyszerű, de nagyon erős ima. Októberben, amikor meséltem is nektek a rózsafűzér imádságáról, meg beszélgettünk, meg imádkoztuk is, mondtam, hogy a rózsafűzér az az Istennek a fegyvere. Emlékeztek biztos erre. Akár közösen is elimádkozhatjuk egy tizedét, hogy csatlakozzunk a fatimai üzenethez. Ugye szoktunk mondani, hogy az üdvözlégy Máriát elmondjuk, és valami jó szándékra felajánljuk, a Jóisten meghallgatja a kérésünket.
Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz életünk bűnös lelkekért, most és halál.
Az ige testé lett, és ma is köztünk él.
Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál.
Következő témánk Szent Rita lesz, akit a héten fogunk ünnepelni, május 22-én. Hallottatok-e már Szent Ritáról, Tomás?
Igen, de még nem olyan sokat.
Igen, és mit hallottál? Tudsz-e valamit mondani?
Hát, hogy ő vásárba adták, és egy Paulo nevű férfi kérte feleségül.
Igen, hogy nem szeretett volna férhez menni, de a végén csak férhez kellett menni, a szülei azt szerették volna. Mondjunk róla egy pár dolgot, mutassuk be a rádióhallgatóknak, hogy mit tudunk még róla.
Rita 1381-ben született egy kis hegyi városkában, Kaszkiában, Olaszországban. Már egészen kicsi korától kezdve nagyon szerette Jézust, és vágyott arra, hogy az egész életét Istennek szentelje. De azokban az időkben ez nem volt olyan egyszerű. A szülei inkább azt szerették volna, ha férjhez megy és családot alapít.
Gondoljátok rá, ő szeretett volna apáca lenni. Először is ugye kiskorában még csak imádkozni szeretett, templomba járni, vallásos életet élt, és ő nem akart férhez menni, de a szülei mégiscsak azt mondták, hogy szeretnénk, ha férhez menni, ez az egy gyermekük született Rita a szüleinek, és férhez adták őt. Mi történt ezután, Tamás?
Bárita nem ezt akarta, engedelmeskedett a szüleinek, és férjhez ment egy férfihoz, aki sajnos erőszakos természetű volt. Gyakran veszekedett, és durva volt vele. Rita azonban sosem viszonozta a haragot haraggal. Türelemmel, imával és szeretettel fordult férje felé, és ennek meg is lett a gyümölcse. A férje egy idő után megváltozott, szelídebb és hívőbb lett.
Igen, tehát megtért, hasonlóképpen, mint kitanultunk, nem olyan régen tanultunk egy szentről, akinek a férje ugyanúgy durva természetű volt. Ákos.
Szent Mónika.
Így van, köszönöm szépen, és ő is az imádságával megtérítette a férjét.
Meg Ágostont, a fiát is.
Így van, pontosan. Köszönöm szépen. El tudjátok képzelni, hogy valakit szeretettel lehet megváltoztatni, aki először haragos vagy durva? Nem könnyű dolog, mert lehet, hogy akkor se foglalkozik velünk, de így Szent Ritának sikerült, illetve akkor még Ritának. Ebből a házasságból született két fia, ikerfiai születtek, akiket Rita szeretettel nevelt. De a családi béke sajnos nem tartott sokáig. Egy napon a férjét úton állók meggyilkolták, és a gyűlölet és bosszú és viszály akkoriban gyakran szedte áldozatait. Tehát bosszút álltak rajta, és megölték az úton. Rita fájdalma hatalmas volt, de újra imához fordult, és arra kérte Istent, hogy fiai ne akarjanak bosszút állni apjuk haláláért, mert a két fia azt gondolta ki, hogy meg fogja bosszulni, megkeresi az apjuk gyilkosát, és meg fogja ölni. És gondoljátok el, az anyuka, a Rita, nagyon-nagyon szomorú volt, hogy mi lesz, hogyha az ő fiai gyilkosokká válnak. Szintén megint elkezdett imádkozni, nagyon buzgón imádkozott, és kérte a Jóistent, hogy ez ne történjen meg, hogy az ő gyerekei, az ő fiai bosszút álljanak az apjuknak a gyilkosán. És bár nehéz ezt kimondani, de imádságai nyomán a fiúk rövid időn belül megbetegedtek. Olvastam az ő életrajzát, és úgy emlékszem, hogy tüdőgyulladást kaptak a gyerekek, és nagyon hamar egymás után meghaltak. Úgyhogy végül nem követték el a bosszút. Tamás.
És ez a két ikerfiú úgy kb. Hány éves volt?
Olyan 18 év körüliek voltak. Ritának nagyon szomorú évek következtek, mert elvesztette a férjét is, meg a két fiát is. De aztán mégis kitartott, és a Jóistenhez fordult megint, és képzeljétek el, megbocsájtott a gyilkosnak, aki meggyilkolta a férjét, és ezután teljesen Istennek szentelte magát. Tamás.
Ez megint hasonló 1981 második János Pál pápa, hogy meglőtték.
Igen.
Megsebesítették.
És bement, igen, nagyon jó mondott, pontosan, és bement utána
a börtönbe, és megbocsátott, és többször is meglátogatta.
Micsoda cselekedett ez, gondoljatok be, nehéz pedig azt, aki nekünk az ellenségünk, annak megbocsájtani. Aki minket meg akar ölni, gondoljatok ebbe bele. És Rita akkor nagyon buzgón imádkozott, és olvastam az életrajzában, hogy szeretett volna most már megint csak ugyanaz az álma, meg vágya, amit fiatalkorában eltervezett, hogy apáca szeretne lenni. De mivel ő már férhez ment, és születtek gyermekei, szerintetek beengedték őt a szerzetes nővérek? Mit gondolsz?
Szerintem nem.
Őt sem engedték be, az ágostonos nővérekhez szeretett volna bejutni, de többször elutasították. Egyszer egy éjjel csoda történt, és bevitték őt három szent kíséretében, valahogy bekerült a kolostorban. Csoda történt, és olvashatjuk az önéletrajzában, hogy Szent Ágoston, meg Szent János bevitte őt a szerzetesekhez. De Rita nem adta föl, megint csak nagyon-nagyon imádkozott, és kitartással, a csoda által befogadták őt a szerzetesi életbe. Körülbelül 40 évet élt, úgyhogy anyaként, meg feleségként, és jött a következő pár esztendő, amit szerzetesként tudott élni, és nem is volt olyan pár, mert elég sokáig tudott szerzetesként lenni.
A kolostorban Rita sokat imádkozott, böjtölt, segített a betegeknek, és közvetített békét a haragban élő emberek között. Az egyik legismertebb különleges élménye az volt, amikor mély imádságban azonosulni akart Jézus szenvedésével, különösen a tövis koronával.
Imája közben úgy érezte, mintha egy töv is megsebezte volna a homlokát, és valóban egy sebet kapott, amely élete végéig nem gyógyult be. Ezt a sebet Jézus szenvedésének jeléül viselte.
Tehát a tövis koszorúból egy tövis beleszúrodott a homlokába, és ezt élete végéig viselte. Hogyha látjátok az ő szent képét, mindenképpen úgy van ábrázolva, hogy szerzetesi ruhában, kereszt van a kezében, és ahogy tekint a keresztre, a tövis koszorúból egy rész, egy piros kis vércsepp ábrázolja, hogy ott neki a homlokán állandóan volt egy seb. De történt egy csoda, amikor el szeretett volna zarándokolni Rómába. Egy hétig, akkor tudjátok, nem voltak még ilyen, hogy autók, repülő, meg kocsik, igen, meg repülők, hanem gyalogosan mentek, és akkor kérte a Jóistent, hogy segítse őt, hogy kibírja ezt az utat, és akkor azon az egy héten keresztül eltűnt a homlokáról az a seb. Amíg odaért Rómában, láthatták a Szentatyát, misén vehettek részt, és amikor visszatért Kaszkiába, Olaszországba, szintén a szerzetesi rendbe, akkor egy hét múlva visszatért a homlokára is az a seb. Ákos, légy szíves, mondd el még, mit tudunk róla.
Élete utolsó éveiben már nagyon beteg volt, de lelki ereje erősebb volt, mint valaha. Halála előtt viszont egy különleges kívánsága volt. Egy rózsát és egy fügét kért a kertből, miközben tél volt, és nem is virágzott vagy termett semmi. A nővérek mégis találtak egy virágzó rózsát és egy égrett fügét a kertben. Ezért lett a rózsa Szent Rita egyik jelképe, valamint a remény, a szeretet és a lehetetlen dolgok beteljesülésének jelképe.
Gondoljátok el, januárban lett beteg, és januárban kérte a nővéreit, hogy menjenek ki, és egy szár rózsát, amit találnak a kertben, azt hozzák neki el, és a nővérek gondolták, hát hogy gondolod te, télen nincs is rózsa, meg füge, és mégis csoda történt, és behozták neki a rózsát. Ezért lett a rózsa az ő jelképe. Szerintetek miért lett Szent Rita a lehetetlen ügyek szentje? Ti miben kérnétek őtőle a segítséget? Ákos.
Mert télen mégis volt ott egy rózsa és egy égrett süge.
Így van, ez is igaz. És még Tamás.
Csak úgy beleszúrodott egy tövis a homlokába.
Azért is még, mert eltűnt a tövis, amíg átment Rómában, és visszaért.
Így van, pontosan. És amikor az életére gondolunk, hogy életébe is sokat szenvedett, amikor türelemmel viselte a férjének a durvaságát, akkor a Jóisten megsegítette őt, és addig imádkozott, míg a férje megtért.
Rita szenti avatása és tisztelete. Szent Ritát pont 1900-ban avatta szenté 13. Leó pápa. És az a furcsa, hogy most meg 14. Leó pápa van.
Igen. És pontosan 14. Leó pápa, aki most lett új pápa, ő neki a nevét vette föl a 13. Leó után, 14. Leó pápát. Úgyhogy erről is meg tudjátok jegyezni. Szerette ezt a pápát, ez az új bíborosunk. Még mit tudunk róla?
Azóta május 22-én, halála napján ünnepli őt az egyház. Sírja ma is látható Kaszkiában, ahová minden évben sok ezer ember zarándokol el, rózsákat visznek, imádkoznak és kérik őt, hogy segítsen a nehéz élethelyzetekben. A rózsák, amelyek Szent Ritát jelképezik, sok templomban jelen vannak ezen a napon. Sőt, vannak imádságok, amelyeket 9 napon át mondanak el hozzá, ezt hívják Szent Rita 9-ednek.
Köszönöm szépen. Tehát az egyházi ünnepnapja, akkor melyik nap? Ki emlékszik rá? Tomi.
Május 22-e.
Így van, köszönöm szépen. És mi a jelképe? Tomi.
Egy rózsa.
És kiknek a védőszentje akkor ő?
A kilátástalan helyzetekben lévők, az édesanyák és a meddőnők védőszentje.
Egy érdekességet szeretnék még mondani, mivel pont ő Szent Rita az én védőszentem, Budapesten a Kun utcában is van egy őróla elnevezett Szent Rita plébánia. Én már voltam Kaszkiában is, Olaszországban, ahol ő el van temetve, és ahol az ő sírja van, és képzeljétek el, hogy egy üvegkoporsóba van temetve, és szépen megmaradt a teste. És itt a homlokán, ahol volt a töviskoszorú, ott most egy gyöngyszem van. Amikor meghalt, halálának pillanatában egy gyöngyszemmé változott az a tövis. És Magyarországon, a Kun utcában van tényleg ez a Szent Rita plébánia, és én majdnem minden évben elmegyek oda, szentmisét hallgatok és imádkozok a védőszentemhez. Nagyon szeretem ezt a Kun utcai plébániát. Május 22-én ott is zarándoklat van, minden órában, vagy minden két órában szentmise van, és rózsát is szentelnek. És olyankor el szoktunk menni anyukámmal, vagy a gyerekeimmel. És ti is, ha tehetitek, a szüleitekkel keressétek fel ezt a templomot. Zarándokoljatok el Budapestre Szent Ritához, vegyetek részt ott egy szentmisén, és bátran kérjétek az ő segítségét és közbenjárását a lehetetlennek tűnő helyzetekben. Mert Szent Rita példája azt tanítja nekünk, hogy semmi sem lehetetlen Istennek, és ha mi is kitartóan szeretettel és hittel élünk, még a legnehezebb helyzetek is megváltozhatnak.
Ma két olyan történetet hallhattunk, amelyek bár régen történtek, mégis ma is nagyon fontos üzenetet hordoznak számunkra. A fatimai gyermekek és Szent Rita is azt mutatják meg nekünk, hogy Isten mindenkorban megszólítja az embereket, nem csak felnőtteket, hanem gyerekeket is.
Fatimában a szűzanya arra kért bennünket, hogy imádkozzunk a világ békéért, különösen a rózsafüzér által. Ma is nagyon szükség van erre a békére a családainkban, az iskolában, a világban is. Szent Rita életéből pedig azt tanulhattuk meg, hogy nincs reménytelen helyzet, ha Istenben bízunk. Ő a szeretet, a türelem és az ima erejével választotta meg a körülötte lévő világot, és minket is erre hív, hogy ne féljünk a nehézségektől, hanem vigyük azokat Isten elé. Bízom benne, hogy ezek a történetek nem csak érdekesek voltak számotokra, hanem el is gondolkodtatnak, megerősítenek benneteket a hitben és az imádságban is.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Meghallgatott imádság egy ismeretlen szerző imája. Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyekben megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, amelyeket megtanultam megoldani.
Előmenetet óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kegyes jó indulata helyett alkalmakat kaptam a jóra. Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta imádságomat.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok, imádságban gondoljunk egymásra, és imádkozzunk a békéért és a Szent Atyáért. A kedves rádió hallgatóknak is köszönjük a figyelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályosaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott összeállításunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!